Kedves gyülekezet, folytatjuk azt a sorozatot, aminek azt a címet adtuk, hogy egy életútnak a tanulságai, és ebben a tanulságokban Józsefnek az életét vizsgáljuk meg, és azt nézzük meg, hogy az ő élete mire tanít bennünket, vagy Isten rajta keresztül mire akar megtanítani bennünket. Tehát következik most a negyedik rész, aminek azt a címet adtam, hogy jó idők és rossz idők. Ha a kettő közül választani kellene, hogy a jó időket választod, vagy a rossz időket választod, akkor melyiket választanád? Mivel nem látok most benneteket, de valószínű, hogy mindenkinek a keze ott emelkedik, hogy én a jó időket szeretném választani, és a rossz időket azt másnak ajánlom inkább, vagy inkább senkinek. Tehát mindenki a jó időket szereti. És hát van egy jó hírem, azzal kezdjük a prédikációt, hogy az életet Isten úgy komponálta meg, hogy a jó dolgokból, a jó napokból, az örömteli dolgokból neked is sokat adott. Sok ilyen napod lesz az életben, amikor boldog vagy, amikor jól mennek a dolgok, amikor egészséges vagy, úgy látod, hogy jól prosperálnak a dolgok, és egyszerűen azt mondod, hogy én boldog vagyok. Sok ilyen napod lesz az életben. De sajnos van egy másik oldal is, van egy rossz hírem is, hogy az élet olyan, hogy hozzátartoznak a rossz napok is. A jó napok mellett lesznek olyan napok is, amikor sokkal nehezebben mennek a dolgok. Amikor több a küzdelem, vagy több a fájdalom, vagy több a nehézség. Prédikátorok könyvének a 7. részében azt mondja a Biblia, egy ilyen tanácsként, hogy a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is, az Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, hogy mi következik. Vagyis ez nem egy találós kérdés, hogy a okosak kitalálják, a kevésbé okosak nem találják ki, hanem nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy holnap jó nap lesz, vagy rossz nap lesz. Nem tudjuk, hogy a következő hónapban sok jó dolgot fogunk átélni, vagy pedig inkább a küzdelmekből lesz sokkal több. Ez egy titok. De mindenképpen megállapíthatjuk azt, hogy a jó idők, amikor jó dolgok vannak az életedben, amikor boldog vagy, kiegyensúlyozott vagy, rendben vennek a dolgok, az többek között azért adatik neked, hogy felkészülj arra, hogy amikor jönnek a nehezebb napok, amikor jönnek a küzdelmek, akkor is legyen energiád, hited, elkötelezettséged, és akkor is meg tudj élni. Vagyis a jó napokban föl kell készülni a nehézségekre, vagy a nehéz napokra. Arra kérlek benneteket, hogy ilyen szempontból vizsgáljuk a következő történetet, amit az Isten igéjéből fogok elolvasni, hogy a jó napok azért vannak, hogy felkészüljünk a nehézségekre. Mózes első könyvének a 41. részében, az első verstől ezt mondja a Biblia József történetében. Két esztendő múlva történt, vagyis már hosszú ideje József börtönben van, a fősütőmester és a főpohárnok már kiszabadultak a börtönből, József még mindig ott van, és ezek után 2 év eltelt, és a fáraó álmot álmodott. Ott állt a Nílus mellett. A Nílusból 7 szép és kövér tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk a Nílusból, amelyek rútak és soványak voltak. Odaálltak a többi tehén mellé a Nílus partján. A rút és sovány tehenek megették a 7 szép és kövér tehenet. Ekkor fölébredt a fáraó. Ismét elaludt, másodszor ezt álmodta. 7 kövér és szép kalásznőt egy száron. De 7 sovány és a keleti széltől kiaszott kalász is sarjat utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 kövér és telt kalászt. Ekkor fölébredt a fáraó, és rájött, hogy álmodott. Reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívatta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát, de senki sem tudta megfejteni a fáraónak. Ekkor a főpohárnok így szólt a fáraóhoz. Be kell vallanom, hogy vétkes vagyok. Amikor a fáraó megharagudott a szolgáira, és őrizetbe vétetett engem, a fősütőmestert, a testőrparancsnok házában, álmot álmodtunk ugyanazon az éjszakán, én is, meg ő is. Mindegyik álomnak, amit álmodtunk, megvolt a maga jelentése. Volt ott velünk egy héber ifjú, a testőrparancsnok szolgája. Elbeszéltük neki az álmainkat, és ő megfejtette. Mindegyikünk álmát jól fejtette meg, mert úgy lett, ahogyan megfejtette nekünk. Engem visszahelyeztek a hivatalomba, Amaszt pedig felakasztották. Akkor a fáraó hivatta Józsefet, és sietve kihozták őt a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: álmot álmodtam, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghalod az álmot, meg tudod fejteni. József így felelt a fáraónak: nem én, hanem az Isten ad választ a fáraó javára. A fáraó így szólt Józsefhez: álmomban a Nílus partján álltam. A Nílusból 7 kövér és szép tehén jött ki, és legelt a sás között. De 7 másik tehén is kijött utánuk, amelyek nagyon hitványak, rútak és soványak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk fogható rútakat. A soványi és rút tehenek megették az előbbi 7 kövér tehenet. Bár a gyomrukba kerültek, nem lehetett észrevenni, hogy a gyomrukba kerültek, mert a külsejük ugyanolyan rút maradt, mint azelőtt. Ekkor fölébredtem. Azután azt láttam álmomban, hogy 7 telt és szép kalász nőtt egy száron. De 7 száraz, sovány és a keleti szélben kiaszott alász is sarjat utánuk. A sovány kalászok elnyelték a 7 szép kalászt. Elmondtam a jövendőmondóknak, de senki sem tudta megfejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz: a fáraó 2 álma egy és ugyanaz. Azt jelenti ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. A 7 szép tehén 7 esztendő. A 7 szép kalász is 7 esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A 7 sovány és rút tehén, amelyek utánuk jöttek ki, szintén 7 esztendő. A 7 üres keleti széltől kiaszott kalász az éhség 7 esztendeje lesz. Erről mondtam a fáraónak, hogy Isten megmutatta a fáraónak, hogy mit fog cselekedni. 7 esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptom egész földjén. De az éhínség 7 esztendeje következik utánuk, amikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éhínség fogja emészteni az egész országot. Nem is fogják tudni, hogy bőség volt az országban, az utána következő éhínség miatt olyan súlyos lesz az. Azért ismétlődött meg 2-szer is a fáraó álma, mert Isten elhatározta ezt, és hamarosan véghez is viszi az Isten. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs embert, és állítsa azt Egyiptom élére. Ezt tegye a fáraó: rendeljen az ország fölé egy felügyelőket, szedessen 5-öt Egyiptom országában a bőség 7 esztendejében. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, halmozzák fel a gabonát, és a fáraó felügyelete alatt őrizzék az élelmet a városokban. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében, amelyet majd eljön Egyiptomra, és akkor nem pusztul el az ország az éhínség idején. Jó idők és rossz idők. Mind a kettőben van részünk neked is, és nekem is. De menjünk sorba, nézzük meg, hogy ez a történet mit akar üzenni neked és nekem. Az első fontos dolog, hogy az Isten, a mindenható Isten megszólítja a fáraót. És itt érdemes megállni egy picit, ugyanis a fáraó hát nem egy Isten hívő ember volt. Ő rengeteg Istent imádott, mindenféle bálványistenek előtt leborult, Egyiptom összes istene ott a rendelkezésre állt, amelyek kőből faragottak voltak, vagy ilyen kitalált valakik voltak. Ezeket a bálványisteneket imádta ez a fáraó, és tőle várta a segítséget, a prosperitást magára vagy az országára nézve. Az élő Isten mégis megszólítja ezt a pogány embert, akinek tényleg semmi köze nem volt az élő Istenhez. Megszólítja, és az álmon keresztül mond neki valamit. És itt hadd álljak meg egy kicsit. Akik nézik ezt az Isten tiszteletet, vagy hallgatják ezt a prédikációt, bizonyára vannak olyanok, akik elkötelezett hívő emberek, lehetnek olyanok is, akik még nem hívő emberek, vagy olyanok is, akik ateisták, és azt mondják, hogy nincs Isten, csak valahogy ide keveredtek, és figyelik most ezt, vagy követik ezt az Isten tiszteletet. Mindegy, hogy ki vagy, és mindegy, hogy mi van a hátteredben, hogy hiszel, vagy nem hiszel, hogy számodra fontos az Isten, vagy nem fontos, vagy akár ateista is lehetsz tőlem, egy dolgot ne felejts el. Az Isten téged is meg fog szólítani. Az Isten nem hagyja meg azt, hogy mi nem hiszünk benne, vagy valaki ateistának gondolja magát. Az Isten mindenkit meg akar szólítani. még ezt a pogány fáraót is megszólítja, két álmon keresztül olyan radikális és erős üzenetet mond neki az Isten, ami fölkavarja őt teljesen, és nem tud aludni, nem tud nyugodni, és másnap is a gondolataiban ez van, hogy mit is jelent ez az álom. Szóval Isten mindenkinek az Istene, hiszen ő a teremtő, és meg akarja szólítani az embereket, téged is és engem is. Amikor én még nem voltam megtért ember, középiskolás koromban átéltem valami különleges dolgot, amiben Isten nekem nagyon erősen bemutatkozott. Volt egy olyan időszak, amikor az irodalomból, magyar nyelv és irodalom tantárgyból a tanárnőm, aki tanított engem, egy nagyon nehéz helyzetbe belenavigált engem, és azt mondta, hogy ahhoz, hogy jó eredményem legyen, ahhoz nekem felelnem kell, és hogy a következő órán gyakorlatilag az egész éves anyagból bármit kérdezhet, ha jól válaszolok, akkor rendben van, ha nem, akkor sajnálja. És egy kicsit ilyen igazságtalannak is éreztem ezt az egészet, és nehéznek is éreztem, hiszen hát egy ilyen anyagból, egy ilyen bő anyagból, hát bármit lehet kérdezni, amire azt mondja majd, hogy hát sajnáljuk. Tehát ha ő rossz indulatú, akkor vesztettem. Mit lehet ilyenkor tenni? Próbáltam átnézni ezt is, azt is, aztán reméltem, hogy valami jó dolog jön ki ebből az egészből. És képzeljétek el, akkor történt velem, nem is emlékszem, hogy nagyon imádkoztam volna ezért, mert akkoriban nem föltétlenül az Isten volt az első az életemben. Mégis az történt, hogy éjszaka álmodtam egy álmot. És azt álmodtam 16-17 éves koromban, hogy az álmomban kinyitok egy könyvet, egy vékony kis könyvet. A könyv Gogolnak a műve, és a Köpönyek című művét olvasgatom álmomban. Valószínű, hogy egy 16-17 éves tinédzsernek nem ez a fő álma, hogy Gogol műveit olvasgassa álmában, de valahogy nekem ez jött elő, hogy ott olvasom, és aztán reggel, mikor fölébredtem, valami hasonlót tapasztaltam, mint a pogány fáraó. Hogy nem felejtettem el, hogy Gogol a köpönyeg, és akkor most mi akar ez lenni? Rájöttem, hogy ez kötelező olvasmány volt. Elővettem Gogolnak a Köpönyek című művét, belenéztem, elkezdtem tanulmányozni egy kicsit. Aztán nem tudtam, hogy ez mit akar jelenteni, egy kicsit el is felejtkeztem róla. És néhány nappal később, amikor ott voltam a magyar órán, és a tanárnő, hát sajnos emlékezett arra, hogy a előző órán mit ígért nekem, előre hívott és mondta, hogy na akkor nézzük az egész éves anyagból, lenne néhány kérdése, és válaszoljak neki. És aztán egy kicsit olyan furcsa mosolya rám nézett, hogy biztos elolvastam az összes kötelező olvasmányt. De nem szóltam semmit, de aztán egy kis gondolkodás után azt mondja, hogy hát tudja mit, Gogol a köpönyegről mondjon valamit, ha ez rendben lesz, akkor oké. És akkor én nagy levegőt vettem, elkezdtem beszélni Gogol a Köpönyek című művéről. Ő végighallgatta, és azt mondta, hogy ez igen, ez rendben van. Honnan tudtam én, hogy erre kell fölkészülni? Hát sehonnan. Én nem tudtam magamtól. Valahogy az Isten bemutatkozott nekem, és azt mondta egy tinédzsernek, hogy figyelj, én vagyok a mindenható Isten. Én tudom azt, hogy mi volt, mi van, és mi lesz holnap, és én most bemutatkozok neked, és segíteni akarok neked. Életemnek egyik nagy megtapasztalása volt, hogy az Isten szól, hogy az Isten megnyilvánul, hogy az Isten vezeti az embert. Ahogy valószínű ennek a pogány királynak is, a fáraónak is az életében egy hatalmas nagy megtapasztalás volt, hogy az élő Isten őt megszólította. József, aki végighallgatja ezt az álmot, nem csak azt mondja, hogy igen, az álmon keresztül Isten szólt, mivel József egy olyan ember volt, aki nem csak tudott arról, hogy van Isten, hanem élő kapcsolatban volt az Istennel, ezért József nem csak meghallgatja az álmot, és azt mondja, az Isten mondta, hanem megmondja azt is, hogy mit jelent az álom. Vagyis ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik viszont élő kapcsolatban vannak az Istennel, nem csak azt fogják tapasztalni, hogy az Isten szólt, hanem azt is, hogy mit jelent, amit az Isten mondott. Ezért fontos, hogy élő kapcsolatba kerüljünk az Istennel. Olyan sok embernek a tapasztalatát hallottam, amikor valakik megtértek. Hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül élték a saját életüket, és egyszer találkoztak az élő Jézussal. És amikor átélték a megtérést, az újjászületés valóságát, számtalan ilyen történetben hallottam, hogy elmondták emberek nekem, hogy ja, hogy most már értem, hogy akkor az életem különböző pillanataiban az Isten már szólt hozzám, csak akkor én nem tudtam pontosan, hogy miről van szó. Az Isten ott is megmentett, ott is segített, ott is megszólított. Ja, most már ezt az egészet értem. És összeállt a kép. Az Isten szól mindenkinek, de amikor valaki élő kapcsolatba kerül a mindenható Istennel, Jézus Krisztuson keresztül, akkor meg is érti, hogy miről van szó, és tudja, hogy merre kell menni. Szóval az Isten szól. Az Isten szól neked, szól nekem, és szól mindenkinek. A Biblia tele van azokkal a kifejezésekkel, amelyek úgy hangoznak, hogy az Úr szólt, az Úr megmondta, ezt mondta az Úr. Ha olvasod a Bibliát elejétől a végéig, vagy visszafelé, teljesen mindegy, rengeteg ilyen kifejezéssel találkozol. Vagyis tele van a Biblia azzal az üzenettel, hogy az igen és az Isten szól. Az Isten egy élő Isten, aki kinyilvánítja az akaratát, hogy az Isten ezt mondta és azt mondta. De ha valaki tulajdonképpen csak a teremtett világban szétnéz, és ha valaki Budaörs környékén lakik, és körbenéz, és látja itt körülöttünk a budai hegyeket, és látja a rügyező faágakat, eléri az orrát a tavaszi szélnek az illata, akkor ez azt jelenti, hogy Isten szólt. Tudod miért? Azért, mert az Isten a szavával teremtette a világot. Isten azt mondta, hogy legyen, és lett. És amikor látjuk a természetet, vagy valaki a tengerpart mellett lakik, és látja a tengert, ahogy tenger hullámzik és morajlik, ez azt jelenti, hogy az Isten szól. Ha valaki az Alföldön lakik, és látja a hatalmas síkságot, és sok-sok kilométeren keresztül ellát, és látja a gyönyörű panorámát, akkor ez azt jelenti, hogy Isten szól. Hogy szólt, amikor teremtette a világot, és szól ma is, újra és újra megszólítja az embert azért, hogy ő bemutatkozzon, azért, hogy mi teljesen higgyünk benne. Na, de térjünk vissza a fáraóhoz. Azt mondja a Biblia, hogy miután a fáraó kétszer is álmodott éjszaka, reggel azonban nyugtalankodni kezdett, ezért összehívta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik a fáraó az álmát. De senki sem tudta megfejteni a fáraónak az álmát. Amikor egy ilyen hatalmi apparátus megnyilvánul, hogy ott van a fáraó, ott van a király, és ott vannak ezek az emberek, akik a legjobban fizetettek, a legmagasabban képzettek voltak, ezek az emberek ott mellé állnak, és megnyilvánulnak azzal, hogy hát bocsánat, fogalmunk sincs, hogy mit kell most csinálni. Ezek a nagy szakemberek, ezek az okkultizmusban nagyon mélyen beleágyazott szakemberek, akik tudták a jövendőmondásnak mindenféle formáját, jósoltak jobbra és balra, és mindenféle spiritista, meg spirituális dolgokban benne voltak, és mindenféle okkult dolgokkal foglalkoztak, és mindenféle bálvány szertartásokban gyakorolták az Isten tiszteletet. Ezek az emberek, amikor meghallják ezt az álmot, illetve mind a két álmot, akkor azt mondják, hogy nem tudjuk, fogalmuk sincs, hogy ez mit jelent. Vagyis ez azt jelenti, nekem és neked, hogy amikor az Isten szól, akkor azt az ördög nem tudja megfejteni. Amikor az Isten szól, akkor ezt az Isten által inspirált emberek, vagy az Isten szent lelk által inspirált emberek tudják megfejteni. És ez azt jelenti, hogy ha te átéled azt, hogy az Isten megszólít téged, ha te is látsz egy álmot, vagy kettőt, vagy bármilyen módon szól az Isten hozzád, a természeten keresztül, hallható hangon keresztül, vagy kinyitod a Bibliát, és azon keresztül, vagy egy másik emberen keresztül, és még sorolhatnánk, hogy hány millió formája van annak, hogy az Isten szól. Ha az Isten megszólít téged, és fogalmad nincs, hogy mit mondott, vagy mit jelent ez, akkor nagyon kérlek, most nagyon figyelj. Ne menj el ezoterikus barátokhoz, vagy barátnőkhöz, ne menj el a jövendőmondókhoz, ne menj olyan emberekhez, akik okkultizmussal foglalkoznak, és ne nyisd ki az álomfejtő könyveknek a töredékét, vagy ne ezekkel foglalkozz, hanem foglalkozz azzal, hogyha az Isten szólt, akkor az Isten fogja ezt megfejteni neked, és az okkultizmus nem fog válaszolni neked, mert ott csönd lesz. Menj inkább az Istenhez, imádkozz, vagy az Isten embereihez, akik segítenek neked. Nagyon-nagyon fontos, hogy ha az Isten mond valamit, akkor ne az ördökhöz menjünk, hogy értelmezzük ezt az egészet. És a horoszkóp és minden más, ez ugyanebbe a kategóriába tartozik. Ez dob ki. Ha az Isten szól, akkor az Isten fogja neked megmondani, hogy mit kell tenned, és az hozza az áldást az életedre. És nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük az Isten szavát. Mert amikor az Isten szól, akkor vagy a múltunkkal kapcsolatban akar mondani valamit, hogy ezt rendezzük, vagy a jelenünkkel kapcsolatban, vagy bemutatja a jövőt, hogy merre kell menni, mire kell fölkészülni, mi lesz holnap. Olyan sokszor átéltem már, hogy az Isten szólt, és ez úgy meghatározta azt a döntést, hogy most mit kell tennem. És amikor engedtem annak, hogy engedelmeskedek az Isten szavának, akkor mindig valami jó dolog jött. Mindig valami megoldás felé ment az életem. Most itt vagyunk a Kőszikla gyülekezetben. Ez nem egy nagyon öreg gyülekezet, néhány éve indult ez a gyülekezet, és nagyon mélyen él bennem az az emlék, hogy amikor engem Isten megszólított, és nagyon világosan tudtam, hogy nekem ebbe a városba kell költözni, és ide kell jönni, és itt majd egy gyülekezet fog alakulni, de semmi más nem tudtam. Rengeteg kérdésem volt, hogy kivel, miből, hogy, miért, semmire nem tudtam válaszolni, csak az, hogy ezt meg kell tennem. Emlékszem rá, hogy egyszer találkoztam egy barátommal, akivel beszélgettünk, és együtt imádkoztunk, és mondtam, hogy imádkozzon értem, mert egy komoly döntés van az életemben, komoly változások jönnek. És együtt imádkoztunk vele, és amikor befejeztük az imádságot, csak így rám nézett, és azt mondta, hogy úgy érzem, hogy azt mondja Isten, hogy családok lesznek ott, akikkel megalakul a gyülekezet. És akkor ezt így meghallgattam, és aztán úgy eltettem így a szívem, lelkem mélyére, aztán teltek a hetek, hónapok, sok idő eltelt, és még mindig nem értettem, hogy most az a családokkal mit kell kezdeni. És már utólag lehet tudni, és ti is tudjátok, akik ide tartoztok, hogy 5 család alapította meg a Kőszikla gyülekezetet. Isten előre szólt, hogy ne aggódjál, nem egyedül leszel, hanem lesznek majd mások is. És sorolhatnék még sok ilyen történetet és megtapasztalást, amiben az Isten kijelentett valamit azért, hogy fölkészítsen a holnapra, a jövőre, és hogy jó irányba menjenek a dolgok. Tehát jó idők és rossz idők, mind a kettőből van részünk. De az Isten kegyelmének a sok-sok megnyilvánulása közül 2 hadd emeljek ki, talán a két nagy irányt. Az egyik, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a jó idők és a rossz időknek a váltakozásában, ahogy haladsz előre az életedben, átéld azt, hogy jön egy rossz idő veled szembe, egy nehézség, egy probléma, lehet, hogy meg is ijedsz, lehet, hogy félsz ettől, imádkozol az Istenhez, és az Isten félretolja ezt a rossz időt, és tovább enged téged a jó időkben. Magyarul ez annyit jelent, hogy megbetegszel, megijedsz, hogy most orvosokhoz kell menni, kórházba kell kerülni, sok minden történni fog, jaj, mi lesz velem, imádkozol, és mondjuk Isten természetfölötti módon meggyógyít téged, félretolta ezeket a rossz dolgokat, és enged téged tovább, és te boldogan mész tovább egészségesen. Az Istennek ilyen csodáiból rengeteg van. Amikor Isten félretolja a nehézséget, a problémákat, a fájdalmakat, és ad neked további jó napokat. Viszont az Isten kegyelmének a másik nagy hatalmas megnyilvánulása, amikor nem ez történik, hogy félre vannak tolva a nehézségek, hanem jönnek a nehézségek, mégis bele kell lépni azokba a napokba, és azokba a fájdalmakba, vagy küzdelmekbe, amelyek nem szeretem időszakot jelentik az életünkben, de az Isten fogja a kezedet, ott van veled a nehézségekben, a fájdalmakban, a betegségben, a nyomorúságban, mindenben ott van veled az Isten, keresztül visz téged ezen, és a végén hálát adsz az Istennek, hogy mégis megtartott és megsegített. Mind a kettő valóságos. A kérdés, hogy most te melyiket éled meg? Azt éled meg, hogy az Isten kinyitja előtted a jó dolgokat, és ha azt kérdezem, hogy hogy vagy, akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, rendben vagyok, jó van családom, gyerekek, feleség, férj, mindenki, jó a munkám, szeretem az életet, alapvetően oké minden. Ha ez van, akkor neked most itt a 7 bős esztendőnek az időszaka van, amikor úgy gondolod, hogy nagyon messze vannak tőled a fájdalmak és a nehézségek. Ha viszont azt mondod erre, hogy jaj, ne is kérdezd, és akkor elkezded mondani, hogy ez is rossz, ez is szétment, ez is fáj, ez is beteg, ez se sikerült, mindenféle problémáim és nehézségeim vannak, akkor számodra eljött lehet a 7 szűk esztendő, amikor végig kell menni egy nehéz időszakon. Hadd adjak neked néhány tanácsot az Isten igéjéből, vagyis az Isten mit tanácsol nekünk, inkább így mondom. Nézzük meg először azt, hogy amikor rossz idők vannak, amikor fájdalmak vannak, amikor elkezdődnek ezek a nehéz időszakok, mit kell tenni? Az egyik ilyen nagyon-nagyon fontos jó tanács, ami nekem is nagyon sokszor segített, és tudom, hogy neked is fog, ha elkezded ezt alkalmazni. Ezt Ászáf tanácsolja az 50. Zsoltárnak a 15. versében. Ezt mondja ő, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Hogy Isten ezt mondja Ászáfon keresztül, egy zsoltárírón keresztül, hogyha eljönnek számodra a nyomorúságos nehéz napok, akkor mit kell tenni? Hív segítségül a mindenható Istent, kérd az ő kegyelmét, bűnbocsánatát, segítségét, és át fogod élni, hogy ő megszabadít téged, és te dicsőíteni fogod őt. Ha még eddig nem tetted meg, és azt mondod, hogy ez is fáj, ez is rossz, minden nehéz, és semmi nem akar előre menni, és kilátástalan az életed, akkor ne várj még holnapig, vagy holnap utánig, vagy nem tudom, minek kell történni ahhoz, hogy elhidd azt, hogy amit álszálfon keresztül Isten mondott, az számodra is igazság, és számodra is valóság lehet, hogy segítségül hívod az Istent, ő megszabadít téged, és aztán dicsőíteni fogod őt. Egy másik ilyen tanács a nehézségekben lévőknek, ez Dávid király mondja el egy másik zsoltárban. Így hangzik ez a tanács, ami Dávid átélt, megtapasztalt, és a számodra is egy lehetőség. 23. Zsoltár 5. verse ezt mondja. Asztalt terítesz nekem az ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, és csordultig van a poharam. Most lehet, hogy azt mondod, hogy biztos nem jó részt idéztem a Bibliából. De jót. Ez a nehézségekről szól. Pedig ott van benne, hogy asztalt terítesz nekem, megkened a fejemet olajjal, ami az áldásnak a bőségét jelenti, és hogy csordultig van a poharam, hogy több van, mint ami kellene. Ez úgy tűnik, hogy az áldásról szól. De itt azt mondja, hogy asztalt terítesz nekem, hol? Az ellenségeimnek a szeme láttára. Vagyis amikor az ellenség körbevesz, a gonosz emberek, vagy a problémák, vagy a nehézségek, vagy a betegségek, vagy a nyomorúságok, ott vannak közel hozzám, látnak engem, ilyen szemkontaktusban vagyunk, ezek meg akarnak engem támadni, ott vagyok egy nagyon nehéz helyzetben, és Dávid sokszor átélte ezt, hogy veszélyeztette őt, az életét, a dolgait, az ellenség, és mégis ebben a veszélyes helyzetben, ahol lehet stresszelni, lehet aggódni, lehet fűhöz, fához rohangálni, azt mondja Dávid, hogy álljunk meg egy pillanatra. Amikor körülöttem ott van a csomó ellenség, és mindegyik tönkre akar tenni, vagy meg akar ölni engem, akkor én az Istenben bízok, és átélem azt, hogy az Isten odajön mellém, asztalt terít nekem, megvendégel, rám árasztja az olajat, az áldást, teleönti a poharamat, és jól érzem magam. Hogy még az ellenségeim szeme láttára az Isten megdicsőít engem, vagy megdicsőíti mindazokat, akik bíznak benne. Jönnek a nehézségek, és jönnek a nehéz napok, és ebből lesz valamilyen arányban a te életedben is. De ne felejtsd el, hogy amikor a legnehezebb, lehet, hogy a kórházban vagy, lehet, hogy egy nyomorúságos helyzetben vagy, vagy egy kilátástalan szituációba keveredtél, és egy pillanatra megállsz, és az Istenre figyelsz, és az Isten elkezd megáldani téged. Nem biztos, hogy az ellenségeid eltűnnek, az összes probléma megoldódik, de az Isten be fogja bizonyítani neked, hogy ott, amikor az ellenségeid szeme láttára az Isten megjelenik az életedbe, akkor valami áldás, valami gyönyörű dolog lesz. Ne felejtsd el, hív segítségül az Istent, ő megszabadít, és te tudod dicsőíteni őt. És azt se felejtsd el, hogy amikor még az ellenségeid nem tűntek el, még nincsenek legyőzve a problémák, akkor is Isten az Isten, és akkor is meg tud téged áldani, és ezek olyan tapasztalatok lesznek az életedben, amit soha nem fogsz elfelejteni. Mert az Isten hűséges Isten. És hát ott vannak azok az idők, amikor azt mondod, hogy jó idők vannak. Amikor jól mennek a dolgok, egészségesek vagyunk, van elég bevételünk, jó a munkánk, szeretjük egymást a családban, ide megyünk, oda megyünk, jól érezzük magunkat. A jó idők azok, hát tényleg jók, ugye? Ezt mindenki szereti, a jó időket. De hadd mondjak valamit, a jó idők egyrészt arra vannak, hogy persze élvezzük a jó időket, de a másik oldalon, amikor jó időket élsz meg, akkor mindig gondolni kell a holnapra, vagy a holnap utánra, vagyis a jövőre. Én tudom, hogy ez nem divat napjainkban, a mai fogyasztói kultúra ezt nem támogatja. A mai fogyasztói kultúra azt támogatja, hogy mindig jó időd legyen, hogy mindig élvezd az életet, hogy mindig jól érezd magad, és egy másodperc ne legyen az életedben, amikor fájdalmak vagy nehézségek vannak, ezt valahogy gyorsan ki kell kapcsolni, valamit csinálni kell, hogy ezt ne tapasztald meg, tehát csak a jó dolgokon kell tovább lépni. Éljük meg a pillanatot, ugye? Maxoljuk ki a dolgokat, mindent tegyünk bele, amit csak lehet az életünkbe, hogy jól menjenek a dolgaink. Erről szól a mai kultúra. És hogyha bármi szükség is van, akkor gyorsan elő a telefont, nyomkodjuk, rendeljük, intézzük, és már is megoldódnak a dolgok. Megyünk előre, és magunk mögött hagyunk mindenféle problémát. Erről szól a mai gondolkodásmód. És arról, hogyha valaki egyébként sikeresebb egy kicsit, mint én, és átnézek a szomszédra, és azt látom, hogy neki jobb egy kicsit, akkor azt mondom, hogy hát nehogy már neki jobb legyen, akkor én is gyorsan küzdök és dolgozok, hogy valahogy legyőzzem őt. És ez a fogyasztói társadalom, ez a fogyasztói szellemiség, ez soha nem tud megállni. Mindig több kell, és mindig valami jobb kell, és nagyobb élvezet kell. Ne felejtsd el, hogy te is ebben a világban élsz, és ezt tapasztalod, és ez a hatás értéged folyamatosan. És ebben az a gondolkodásmód, hogy gondolja holnapra, vagy gondolja arra, hogy esetleg nehezebb napok is jöhetnek az embernek az életébe, ez teljesen ki van iktatva. Ezzel senki nem akar foglalkozni. Egyébként a gazdaságunk is így működik, a világgazdaság is így működik. Remélem, hogy a férfi hallgatók nem aludtak el, vagy nem tűntek el az istentiszteletről. Most nekik szeretnék egy történetet elmondani. Akik szeretik az autókat, biztos ismerik a Toyota márkát, ez a világ egyik legnagyobb autógyára. Valamikor a 40-es évek közepén a Toyotában, illetve hát egyáltalán a japán autógyártásban eldöntötték azt, hogy itt az idősebességváltásra le kell győzni az amerikaiakat, mert ha nem sikerül, akkor végleg lemaradnak. De ha valamit kitalálnak, valami különlegeset, akkor le fogják győzni az amerikaiakat, és jobbak lesznek, mint az amerikai autók, Amerikában az amerikai emberek is japán autóval járnak, szóval itt az idő, hogy váltsunk. És nagyon sokat gondolkodtak, és a Toyota bevezetett valami teljesen új dolgot, amivel óriási hasznot tudtak generálni. Ez a filozófia, vagy ez a szemlélet, ez nem más volt, mint a just in time. Ami azt jelentette, hogy éppen csak időben kell mindennek megérkezni, leépítjük a raktárakat, nincs szükség raktározásra, megrendeljük az alkatrészeket, és ahogy megérkezik a konténer, meg a kamion, meg akármi, ami hozza, pár óra múlva már berakjuk az autóba, és az autók mennek, csökkentjük a költségeket, ezzel óriási profitot hozunk, el tudjuk adni az autókat, és legyőzzük az amerikaiakat. Ez elindult, és ez tényleg profitot is hozott nekik, sőt, aztán mások is elkezdték ezt a filozófiát alkalmazni, és tulajdonképpen ezzel csúcsra járatták a logisztikát, ugye? Tehát minden meg volt szinte másodpercre tervezve, hogy mikor minek meg kell érkezni, és amikor megérkezett, felhasználták, és akkor így működött. Ma már tulajdonképpen rengetegféle területen használják ezt a filozófiát. Ez rendben is van, csak egy dologgal nem foglalkozott senki. És lehet, hogy kitaláltátok, hogy mivel. Hogy mi van akkor, ha holnap egy nehéz időszak következik? Mi van akkor, ha a tengeren a hajók nem időben tudnak megérkezni? Mi van akkor, hogyha a repülők nem tudnak felszállni? Mi van akkor, hogy a kamionok nem tudnak közlekedni? Vagy azok az emberek, akik ezeket irányítják, meg vezetik, mondjuk megbetegszenek és nem tudnak dolgozni? És azonnal megáll az egész világgazdaság. Azonnal megáll a rendszer, és nem működik semmi. Ugye nem kell bizonyítani, hogy most, amikor egy pandémia közepén vagyunk, és küzdünk ezzel a koronavírussal, miért áll meg a világgazdaság, és miért döcög? Hát ezért. Mert senki nem gondolkodik azon, hogy holnap mi lesz, hanem azzal, hogy ma most profitot termeljünk, mert most, itt és mostra van szükség. Ez a gondolkodás, ez a filozófia nem csak így a nagy multicégeket határozza meg, hidd el, hogy a te életedet is. Hogy a jelenben gondolkodunk. Persze, hadd mondjak jó példát is, a 2008-as válság után elkezdtek például a bankok úgynevezett ilyen bank stressztesteket végezni, hogy próbálták átgondolni, hogyha holnap vagy holnap után jön egy újabb nehézség, jön egy gazdasági válság, akkor a bankrendszer bírni fogja ezt, és lesz a likviditás, lesz a pénz, be tudják-e hajtani az adósságokat, tudnak-e finanszírozni. Szóval csinálnak ilyen stressztesztet, hogy a bank tud-e működni akkor, hogyha nehezebb lesz a gazdasági környezet. Egy kicsit már ez előrelátásra mutat. De most ne a világgazdasággal foglalkozzunk, és ne a multicégekkel, hanem veled és velem. Téged mennyire határoz meg az, hogy a mindennapjaidba bepróbálsz gyűjteni mindent, hogy megéld a pillanatot, és hogy minden jól menjen, és esetleg elfelejtkezel arról, hogy holnap is lesz nap, meg holnap után is. És lehet, hogy a holnap vagy a holnap utánban jön egy nehéz nap, amire föl kell készülni. Az Isten igéje egy ilyen egyensúlyra int bennünket, és azt mondja, hogy mind a kettő fontos. Prédikátorok könyvéből szeretnék idézni, az egyik a 9. fejezet 7. versétől, azt mondja, hogy edd csak örömmel a kenyeredet. Tehát jó étvágyat, ugye? Élvezd az ételt. Így jó kedvel a borodat. Ha van mit innod, akkor legyél boldog, és tedd ezt meg. Mindig ez volt az Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád mindig legyen fehér, a fejedről ne hiányozzék az olaj, úgyis az Istennek az áldása. Élvezd az életet a feleségeddel együtt, vagy a férjeddel együtt, vagy a családoddal együtt, akit szeretsz, a mulandó életet minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt. Az Isten igéje azt mondja, hogy fontos az, hogy megéld a mai napot, a pillanatot, hogy mindazok az áldások, mindazok a jó dolgok, amelyeket neked Isten adott, annak örülj, azért legyél hálás, azt élvezd, az valahogy legyen az életednek a része. De aztán kicsit később a Prédikátorok könyvében így olvassuk. 12. rész első versétől. Gondolj teremtődre ifjúságod idején, amíg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Vagyis az Isten igéje azt mondja, hogy miközben az Isten áldásait átéled, megtapasztalod, élvezed, közben ne felejts el gondolkodni azokról a napokról, a jövőről, amikor jöhetnek nehézségek és problémák, és ezek ugyanúgy meghatározzák az életedet, csak negatív értelemben majd, és ezekre is készülni kell. Vagyis ez a József történet, ha visszatérünk ehhez a fáraó álmához, mind a két álom arról szólt, hogy jóknak és rossz napok, nehézségek és örömteli dolgok, ezek valahogy vegyesen vannak az életben, mindenkinek az életében. És a jó időszakok arra vonatkoznak, és arra akar fölkészíteni ebben Isten, hogy egyrészt ennek örülj, ezt élvezd, de közben készülj a rossz napokra is, a nehézségekre is. És töltsd fel a raktáraidat, hogy legyen tartalékod. Mert ha vannak tartalékaid, akkor a nehéz napokat is könnyebben ki tudod bírni. Ha nincsen semmid, mert mindent elhasználsz, amit van azon a napon, és nem marad semmi tartalékod, ebből az következik, hogy a nehéz napok tényleg nagyon nehezek lesznek, és tényleg nagyon problémások lesznek. József azt mondja a fáraónak, hogy ez az álom, amikor majd elkezd működni, akkor a jó napokban össze kell gyűjteni az összes gabonát, és amikor majd rossz napok lesznek, az összegyűjtött gabonát ki kell osztani az embereknek, és ez segít, hogy Egyiptom ne pusztuljon el, hanem az ország továbbra is tovább tudjon működni. Mert ez az élelem lesz az ország tartaléka az éhínség 7 esztendejében. Neked vannak tartalékaid? Hogy amikor jönnek a nehézségek, akkor ne omoljon össze a rendszer. Ne omoljon össze az életed vagy a családod. Nagyon-nagyon fontos. Istennek ma az üzenete az, hogy legyenek tartalékaid. Hogy raktározz el valamennyit mindig azért, hogy holnap és holnap után is legyen. Ne élj föl mindent ma. És ne habzsold az életet annyira, hogy mindent elköltesz és mindent elhasználsz, és azt mondod, hogy engem nem érdekel a holnap, majd holnap is lesz valahogy. Az Isten azt üzeni neked, hogy gondolja mára, használd a mát, élvezd a mát, és gondolj a holnapra, és ezért a raktáraid legyenek telve. Mert ha nincs tartalékod, akkor nagyon nehéz idők várnak rád. Van egy mese. Valószínű, hogy az első osztályban már tanítják a gyerekeknek, de lehet, hogy a szülők sokkal hamarabb elmondják az esti mese időszakában a gyerekeknek, és elolvassák. La Fontaine-nek van egy meséje, a tücsök és a hangyának a meséje. Ugye ismeritek, biztos mindenki hallotta már. A hangya arról híres, és a mese bemutatja ezt, hogy a hangya egész nyáron dolgozik, gyűjti az élelmet, beviszi a kis raktárába, azért, hogy amikor jön a tél, és hideg van, és fúj a szél, meg hó van, és nem tudom, mindenféle rossz idő van, és akkor nem terem semmi, hogy a hangya koma az jól tudjon élni a családjával, ugye? És mert télen is van mit enni, és boldogan túlvészelik a telet. A hangya tehát dolgozik, és készül a következő nehéz időszakra, vagyis a raktárakat föltölti. Ezzel szemben a mese azt mutatja be, hogy a tücsök viszont egész nyáron hegedül. Semmit nem csinál, semmivel nem foglalkozik. És amikor megkérdezik tőle, hogy mi lesz télen, hát majd lesz valahogy. És amikor eljön a tél, és jönnek a nehézségek, és nincs mit enni, akkor a tücsök koma átmegy a hangyához, és azt mondja, hogy látom, hogy neked olyan jól mennek a dolgok. Nem tudnál nekem is adni belőle? Ugye, és a hangyakoma azt mondja neki, hogy hát te mit csináltál nyáron? Azt mondja, hát egész nyáron hegedültem. Egész nyáron zenéltem itt is, ott is, amott is. És amikor eljött a tél, akkor most problémáim vannak. És hát erre ott a mesében az van, hogy a hangya azt mondja neki, hát akkor hegedüljél télen is. Persze ez nem a megoldást hozza, de értitek a különbséget, ugye? Hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor gyűjteni kell arra az időszakra, amikor nem mennek jól a dolgok. Te melyikre hasonlítasz? Te egy ilyen hangya típusú ember vagy, vagy tücsök típusú ember vagy? Hadd hívjalak arra benneteket, hogy gondoljuk végig a következőket. Ami segít abban, hogy ezt az alapelvet, amit Isten kijelentett a fáraónak, és József megfejti, és ez megmentette az akkori Egyiptomot, sőt, nem csak Egyiptomot, hanem József családját is megmenti, és az üttörténetet viszi végig. Ez az alapelv, ez legyen a te életednek is egy fontos része. Van megtakarításod időben? Most erre mondhatod azt, hogy az időt nem lehet eltenni, mindenkinek 24 óra egy nap. Nem lehet azt mondani, hogy csak 20-at használok föl, és akkor holnapra majd kicsit többet tudok eltenni. Persze, ezt én is tudom. De amikor az időről van szó, akkor gondolj csak arra, hogyha az egész napot tele van mindennel, és egyszerűen nincs egy üres másodperced, ha jön valami váratlan dolog, arra hogy fogsz reagálni? Isten nem véletlenül mondja azt, hogy föl kell a nap, és lemegy a nap, van egy aktív időszak, van egy pihenő időszak. Nem véletlenül vannak hetek az Isten rendjében, hogy van a munkának egy ideje, és eljön a pihenő napnak az ideje. Az Isten tiszteletének az ideje, hogy regenerálódja, hogy legyen erőd utána is. Vagy az ünnepek azért vannak, azért adta Isten, hogy az ünnepekben Isten tudjuk magasztalni, föltöltekezzünk, különleges élményeket szerezzünk, és ezek mind-mind segítsenek abból, hogy az időt azt egyensúlyban tudjuk szétosztani. Ha időben is próbálod kimaxolni az életedet, és mindent beletolni egy napba, és jön valami váratlan dolog, akkor azonnal fölborul minden. Szóval legyen megtakarításod időben is. Vagy legyen megtakarításod érzelmekben, úgy mentálisan. Olyan sok ember van, aki úgy éli az életét, hogy éppen arra van energiája, hogy az a nap az valahogy elteljen. És hogyha jön valami nehézség, vagy jön valami váratlan dolog, akkor kiborul, hisztizik, és minden baja van, ugye erről ezt már nem bírom tovább. Hát persze, ha nincs tartalék, akkor senki nem bírja tovább, ugye én sem, meg te sem. De ha van tartalékod, úgy mentálisan, érzelmileg, akkor ez azt jelenti, hogy jön egy váratlan helyzet, persze az nehéz lesz, persze lehet, hogy fájdalmas lesz, de mégis ki fogod bírni, és tudsz rá jól reagálni. És hát beszéljünk akkor a pénzről is, ugye az anyagi dolgokról is. Van tartalékod? Minden váratlan helyzet, ami bekövetkezik az embernek az életébe, ezeknek az eseteknek a 99,9%-hoz pénzbe szokott kerülni. És gondolj csak bele. Ha szétesik otthon a mosógéped, és venni kell egy újat, akkor ez pénzbe fog kerülni. Ha valakinek a munkahelye tönkre megy, és elküldenek, és munkanélküli leszel, valahogy finanszírozni kellene az életet, hogy az a néhány hónap, vagy valamennyi idő elteljen, amíg nem találsz egy újabb munkát. Az pénzbe fog kerülni. És persze, ha a beteg a gyerek az iskolába, és hazaküldik, akkor mit kell csinálni? El kell menni a gyógyszertárba, és gyógyszereket kell kiváltani, ami szintén pénzbe fog kerülni. Ezek nem voltak bekalkulálva, hogy ennek így kell lenni, de mindegy, hogy mi történik, minden váratlan helyzet pénzbe fog kerülni. És ezért fontos, hogy tartalékoljunk, hogy legyen egy kis eltett tartalék, ami segít abban, hogy a váratlan helyzetekre jól reagáljunk. Van megtakarításod, hogy bizalomban? Olyan értelemben, hogy az emberek, amikor rád néznek, akkor egy megbízható embernek tartanak téged, vagy hát inkább nem mondok jelzőt, jó, vagy nem vagy megbízható. Tehát, hogy megbízható vagy. Ez azért fontos, mert ha megbízható vagy, ha szavahihető ember vagy, vagy nem tudom, becsületes ember vagy, ez egy olyan tartalék, ami segít neked abban, hogy ha nehéz időszakok jönnek, akkor az emberek szívesen segítenek neked, mert te egy korrekt ember vagy. De ha nem ilyen vagy, aki állandóan csalsz, lopsz, hazudsz, és nehéz helyzetbe kerülsz, és látják az emberek, hogy nehéz helyzetbe kerültél, akkor nagyon kevés embernek fog megesni a szíve rajtad, mert hát azt mondják, hogy megérdemelted. Tehát nagyon fontos, hogy a bizalomban, hogy az emberek bízni tudjanak bennünk, az Isten is bízni tudjon bennünk, hogy olyan emberek legyünk, akik készek arra, hogy a nehéz időben áldásokat is tudjunk átélni. Aztán menjünk tovább. Van megtakarításod hitben? Ez megint nehéz definiálni, hogy hitben hogy lehet megtakarításokat egy számlán gyűjteni, de gondolj csak arra, hogy ha holnapra vagy a jövőre gondolsz, és azt kérdezem tőled, hogy mi vár rád a jövőben, akkor azt mondod, hogy fogalmam sincs, de borzasztóan félek a jövőtől, és minden bajom van, és nem tudom, hogy mi lesz, akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg hitben nulla szinten vagy mínuszban vagy. Ha azt mondod, hogy hát nem tudom, majd lesz valahogy, akkor valószínűleg se, hogy lehet, hogy van valamennyi mustármagnyi hited, de nem nagyon tudod aktivizálni. Ha viszont azt mondod erre a kérdésre, hogy bármi is jöhet, én bízok az Istenbe, és megteszek mindent, amit meg kell tennem, de tudom, hogy az Isten meg fog segíteni engem, ez van a szívedbe, akkor ez azt jelenti, hogy van eltartalékolt hited ott a szívedbe, és ha jönnek a nehéz napok, ez a hit, ez tovább tud téged segíteni. Vannak megtakarításaid, úgyis nevezzük ezt ilyen bibliai értékekben, vagy bibliai üzenetekben? Az Isten szava el van raktározva a szívedbe? Mert ha igen, akkor ezek a bibliai értékek, az Isten szava nagyon nagy segítséget fog neked jelenteni akkor, amikor jönnek a nehéz napok, jönnek az értékválságok, és az Isten igéje, az Isten értékrendszere elkezd működni akkor, amikor körülötted semmi nem olyan. József, aki a sorozatunknak a főszereplője, olyan ember volt, aki elraktározta a szíve mélyén az Istentől kapott üzenetet. Az a bizonyos álom, amit ő látott, azt ő elrakta, és meghatározta őt akkor is, amikor a kút mélyén volt, és az volt a kérdés, hogy itt fog elpusztulni, vagy valaki kimenti út. Az volt benne, hogy de hát az Isten mondott nekem valamit. Amikor elviszik egy távoli országba, Egyiptomba, akkor nem érti valószínű, hogy miért történik ez vele, de ott volt a szívébe, de az Isten azt mondta nekem, hogy egyszer föl fog emelni. És aztán még lejjebb mennek a dolgok, és rabszolga lesz belőle. De az szívében ott van egy üzenet, egy isteni kijelentés, amit nem felejtett el, ami nem amortizálódott el, elraktározta. És rabszolgaként is becsületes volt, és azt mondta, hogy de tudom, hogy az Isten föl fog emelni engem. És még rosszabb lett. Igazságtalanul börtönbe csukják, és hát a társadalomnak a legmélyére kerül, kivetett emberként ott van a börtönbe, és még a börtönben is élő kapcsolatban van az Istennel, mert tudja azt, hogy az Isten mondott nekem valamit, és amit az Isten mondott, az igaz. És valahogy majd be fog teljesedni. Ugye érted, hogy mennyire fontos, hogy az Isten szava ott legyen, elraktározva a szíved, lelked, szellemed legmélyén. Jézus ugyanezt élte meg. Olyan sokszor mondta Jézus a mindenféle párbeszédekben, hogy de meg van írva. Jézusnak a lelkén, a szívének, a lelkének a legmélyén, a szellemében ott volt az Isten igéje. És azt mondta, az Isten szava ezt mondja, az Isten igéje ezt mondja, meg van írva a Mózes könyvében, vagy a prófétáknál, vagy a zsoltárokban, állandóan idézte az Isten szavát. Amikor az ördöggel találkozik, és az ördög megkísérti, nem beszélget az ördöggel, hanem azt mondja, az Isten azt mondta, az Isten szava ez, meg van írva. Amikor farizeusokkal, vagy kételkedő emberekkel, vagy nem tudom, kritikusokkal találkozik, hivatkozik arra, hogy meg van írva. Sőt, még magának is mondja, hogy meg van írva, hogy az Istennek az akarata be fog teljesedni rajtam, és azok a proféciák, amelyek már korábban elhangoztak, azok érvényesek rám is. És ezért van arra ereje, hogy végigcsinálja a golgotai küzdelmet. Ezért van arra ereje, hogy kimondja végül is ott a Getsemáné kertben, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. Mert tudja, hogy mi az Isten akarata. Neked van megtakarításod az Isten szavából, az Isten igéjéből, az Isten értékrendszerből. Ha szíved, szellemed legmélyen tele van raktárad ezekkel, ez óriási segítség lesz neked majd a nehéz napokban. Tudom, hogy régóta beszélek már, de még valamit hadd mondjak el nektek, mielőtt befejezem. Amikor a megtakarításokról beszélünk, akkor nagyon-nagyon fontos olyan értelemben is gondolni a jövőre, hogy nem csak a holnap, vagy a holnap után az én életemben mi lesz, hanem a következő és a következő és a következő generációnak az életében mi lesz. Ezt azért fontos kimondani, mert ma az egész világ úgy van fölépítve, hogy senki nem akar azzal foglalkozni, hogy 80, 100, 150, 200 év múlva mi lesz. Ma úgy éli a világ az életét és a benne az emberek, hogy sokkal többet felhasználunk, mint amennyi regenerálódik vagy termelődik. Vagyis pusztítjuk ezt a világot, amit az Isten ajándékba adott nekünk, hogy gondozzuk, hogy valami, hogy jó prosperáljon az egész. Tulajdonképpen leamortizáljuk. És ez is egy fontos üzenet. Isten már ott a fáraónak kijelenti, hogy a jó napokban élni kell a jóval, és félre kell tenni a rossz napokra. Ez egy fontos isteni alapelv, amit nem lehet megkerülni, és ha te ezt használod és alkalmazod, akkor áldott leszel. Most úgy tűnik, hogy a világ nem ezt használja és nem ezt alkalmazza, hanem a holnap és a holnap után áldásait is ma akarja megélni, és így teszi tönkre a világot. Ez abszolút nem jó. Pál apostol azt mondja, hogy a gyermekek tartoznak azzal, hogy gyűjtsenek a szülőknek, hanem a szülők tartoznak azzal, hogy gyűjtsenek a gyerekeknek. Ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy nem az utánunk következő harmadik, meg negyedik generációnak kell gyűjteni, hogy nekem jó legyen, ugye ez nonsens, hanem nekem kell gyűjteni, és biztosítani a következő generációnak azt, hogy normális élete legyen. Szellemileg, anyagilag és minden szempontból. Ezért azt szeretném tanácsolni neked, hogyha komolyan veszed ezt az alapelvet, amelyet Isten a fáraón keresztül neked is, nekem is, mindenkinek kijelent, akkor készülj arra, hogy tartalékolj az életed sok-sok területén, azért, hogy neked is a te életedben is a nehéz napokat tud finanszírozni, átélni, továbblépni, de a gyereked, az unokád és a következő generációknak az élete is normálisan tudjon működni. Ezért én azt tanácsolom neked, hogy amit majd itt hagysz örökségként, az semmiképpen ne az adósság, a veszteség, a csomó szemét vagy a megoldatlan problémák legyenek, hanem amit itt hagysz majd a Földön örökségként a következő generációnak, a gyerekeidnek, meg az unokáidnak, annak a kétharmad része legyen valami olyan szellemi áldás, ami segíti őt is majd a nehéz napokban, és egyharmad része meg legyen anyagi dolog. Fordítva nem biztos, hogy annyira jó. De ha a szellemi dolgok ott vannak az életedben, és ezzel gyűjtesz neki is, mert jó példát mutatsz, ez sokat fog segíteni majd a következő generációnak. Ezért tehát hajrá, nagyon-nagyon fontos a mi felelősségünk, akik itt és most élünk, hogy ahogy élünk, amit csinálunk, azzal meghatározzuk a következő évek, évtizedek vagy évszázadoknak az életét. Megtakarítás, gyűjtés, a raktáraknak a begyűjtése, hogy legyen akkor is, amikor majd hiány lesz, amikor nehéz időszakok lesznek. Foglaljuk tehát össze, mit kell tenni ahhoz, hogy a sovány tehenek ne falják fel a kövér teheneket, és ne menjünk tönkre. Ugye erről szólt ez az álom. Jézus Krisztus azt mondja János 7.38-ban, aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víznek folyamai ömlenek. Ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv. És azért akarom ezzel befejezni, mert ez meghatároz mindent. Jézus azt mondja, hogy a hit az nagyon fontos, hogy ott legyen az életedben. Mert a hit az segít téged a nehéz napokon is keresztül menni. Hit által sok mindent el lehet érni. Hit által tulajdonképpen korlátlanok a lehetőségek, ha Istenbe tudsz kapaszkodni. És hogyha te hiszel, az írás azt mondja, hogy az Isten szelleme ott lesz az életedben, nem csak kicsit vagy közepesen, hanem túlcsorduló módon ott lesz. És Isten azt akarja, hogy ez a túlcsorduló mód, ez jellemző legyen az életünkre. Persze tudom, hogy lehetnek olyan napok, amikor ez nem így van. De mindig imádkozz azért, hogy Uram, a te szent lelked túlcsorduló módon legyen az életemben. Azért, hogy több legyen, mint amire szükségem van, hogy tudjak másnak adni, vagy tudjak elraktározni belőle. Mert ez az alapelv az, amit Isten a fáraónak is mondott. És ez az alapelv az, amit Isten neked is akar mondani. Vagyis ne sajnáld az időt arra, hogy az Istennel töltsd, hogy imádkozz. Ne sajnáld az időt kinyitni a Bibliát és olvasni az Isten szavát, és elraktározni a szíved, lelked legmélyére, hogy mit mond az Isten. Ne sajnáld az időt a gyülekezetre, az Isten népére. Ne sajnáld a pénzt az adakozásra, hogy az Istennek is adjál. Ne sajnáld azt, amikor félre kell tenni, mert most is elköltheném, és milyen jó lenne, hogyha most élnénk meg. Ne sajnáld azt, amit félre kell tenni, vagy el kell raktározni, mert ha ezt Isten megáldja, később ebből sokkal több jó jön ki. Tehát tankolj föl ma igével, imádsággal, Szentlélekkel, jó dolgokkal, vagy gondold át, hogy mit van, és mi az, amit félre tudsz tenni, amihez nem fogsz hozzányúlni, egyrészt azért, mert az Istennek adod, másrészt azért, mert a saját dolgaidra félrerakod. Gondold ezt át, és alkalmazd ezt a fontos alapelvet, amelyet Isten mondott a fáraónak. Ne felejtsd el, hogy egy egész ország, az ókornak az egyik leghatalmasabb birodalma ezért tudott fönnmaradni. Nem pusztultak el, nem tűntek el a történelemnek a színpadáról, azért, mert a fáraót valahogy komolyan vette az Isten szavát, komolyan vette Józsefnek a megfejtését, és engedelmes volt, megtették azt, amit az Isten üzent, és ezért tovább élhettek. Isten tudja a jövődet. Isten tudja azt, hogy holnap mi lesz, hogy holnap után mi lesz, hogy mikor jönnek a nehéz vagy a jó időszakok. Isten tud téged fölkészíteni. És hogyha komolyan veszed ezt, akkor benned az a vágy van, hogy kapaszkodni akarsz az Istenbe. Akkor valahogy az Istennel kapcsolatba akarsz lenni. És ha tényleg így van, akkor gyere velem és imádkozzunk együtt. Imádkozzunk azért, hogy téged is, meg engem is újra és újra szólítson meg az Isten. Ismerjük föl, értsük meg az Isten szavát, és aztán engedelmeskedjünk, hogy az életünk jó legyen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük ezt a nagyon egyszerű alapelvet. Bocsáss meg, hogy ezt nem így éljük meg, Urunk. Bocsáss meg, hogy mindent most és azonnal akarunk, és mindent föl akarunk használni, és el akarunk költeni. Bocsáss meg, amikor nem gondolunk a jövőre, sőt, nem gondolunk arra, hogy Te vagy a világ mindenség ura. Hogy Te vagy az, aki a szabályokat alkotod, és nem mi. Urunk, imádkozunk most hozzád, és kérünk Téged, hogy áld meg az életünket. Áld meg azzal, Uram, hogy megbocsájtod a bűneinket. Áld meg azzal, hogy az elrontott és tönkretett dolgainkban adsz erőt, vagy csodákat, hogy helyre jöjjenek. És imádkozunk azért, Urunk, hogy akik most hallgatják ezt a prédikációt, és szűkölködnek, és nehézségeik vannak, és nyomorúságot élnek meg. Uram, kérünk, hogy könyörülj rajtuk. Ahogy Te megígérted azt, hogy ha segítségül hívjuk a Te nevedet, Te szabadságot adsz, és mi dicsőíthetünk Téged. Urunk, közben járunk most azokért, akik tényleg ebben a helyzetben vannak. Add a kegyelmedet, a megoldásokat, a helyreállást, Uram. Imádkozunk azokért is, Uram, akik napról napra élnek, akár érzelmileg, vagy anyagiakban, vagy a kapcsolataikban, és olyan bizonytalan minden. Kérünk Téged, Uram, hogy a Te szavad valahogy változtassa meg a gondolkodásmódjukat, az életüket. Dicsőjön meg a Te neved az ő életükben is, Uram. És kérjük mindenkinek az életére azt, Uram, hogy újra és újra átélhessük azt, hogy betöltöd a lelkünket, a Te szellemeddel, hogy túlcsorduló módon ott vagy az életünkben. És így Te vagy a garancia arra, hogy ma és holnap után is mindig, mivel Te nem változol, Te tudsz megtartani, megáldani és megsegíteni bennünket. Urunk, benned bízunk, és imádkozunk azért, hogy legyen a Te áldásod, Uram, mindazokon, akik most hallgatták ezt a prédikációt. Segíts, hogy meg tudjuk tartani, amit Te mondasz, és legyen ez áldás a számunkra. Amen. Úgy legyen Isten.